Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Nemes Attila kollégámmal bizonyára emlékeznek, hogy már többször beszélgettünk, elmesélte nekünk, hogy hogyan fotózott a Duna-deltában többször is, aztán beszélt nekünk, mesélt nekünk a fajbukról, tehát hogy hogyan vadásza ő a bizonyos madárfajokat, amelyek felkerülnek egy ilyen adatbázisba. Szóval sok mindenről meséltél, a természet szeretetedről, természetjárásodról és a természetfotózásodról. Köszöntelek ismét itt a műsorban, és most úgy tudom, hogy nemrég Magyarországon a Tiszatónál voltál, és jó volna, ha erről is mesélnél.
Nagyon szívesen, és mivel már a Duna-deltában tényleg voltam szerintem legalább 5-ször, és ebből 3-szor kifejezetten a fotózásért mentem.
És albumokat is készítettél.
És a 4. album is megvan már, de azt hiszem, hogy erről beszélgettünk. Most gyűjtöm az anyagot az 5., de nem ez az egyetlen célom. A fajbukról annyit mondanék, hogy tavaly, miután visszajöttünk a Duna-deltából, a Kituki gyűrűzőtáborból, Milvus szervezi meg minden évben, egy hétre sikerült kijutni, és amiután visszajöttem, és azt a 4 új fajt sikerült feltöltenem a fajbukra, október 1-én lezárták a fajbukot. Én értem, hogy miért, mert volt 1-2 olyan hiba benne, amit ki kéne javítani.
Ez egy platform.
Ez egy platform, ahová bárki bejelentkezhet, és az általa készített mindenféle állatfajról képeket, saját készítésű képeket feltölthet. Jár érte a 2 pont, ha nem jól nevezte el, akkor az egyiket elveszíti, ha nem talál a faja, nincs a listán, akkor mindkét pontot elveszíti, de ezzel megtanulja, hogy melyik faj hogy néz ki, hol él, miközben keresi, esetleg a viselkedését is meglátja, megfigyelheti. Tehát nagyon hasznos, sokan kérdezik, hogy honnan ismerek annyi fajt, hát többnyire a fajbuk játékból, és nagyon motiváló, hogy minél több fajt gyűjtsünk össze, és lehetőleg szép képeket készítsünk róla, és akkor oda feltesszük.
Hány fajt sikerült neked feltöltened? Lepkefajokat is, gyíkokat is?
Fel van osztva a Magyarországon szabadon élő állatvilág 10 csoportra. Ebből csak az egyik a madarak, egy másik a szitakötők, lepkék, emlősök,
hüllők,
kétéltőek, és most lehet, hogy mindegyiket nem tudom felsorolni. A lényeg, hogy így könnyebb aztán keresni is a csoportokban. 202 madárfaj volt a listán, ami nincs a listán, azt nem lehet feltölteni, és ebből a 202-ből nekem még hiányzik 14. De hát a madarakat nagyon szép dolog megkeresni, becserkészni és lefotózni. Nagyon látványos képek készülhetnek, ha megfelelő fotófelszereléssel fogunk hozzá. De van ilyen csoport is, hogy házi állatok, onnan egy hiányzik nekem, a kacagó gerle talán. Azt állítólag Budapesten a piacon lehet lefotózni, mert ott árulják 300 forintért. Egyébként nem tudom, hogy hol máshol kéne keresni, de az még hiányzik, akkor az összes házi állatom meg lenne.
De budapesti piacra nem mész, inkább kimész a természetbe, és az olyan fajokat keresed, amelyek a természetben élnek. Most a Tiszatóra is ezért mentél, vagy azért is mentél, hogy csónakház, úszkáljál és élvezed a tájat?
Tiszatóról annyit kell tudni, én soha nem jártam ezelőtt ott, viszont olvastam róla és hallottam, hogy az öntözés optimizálása szempontjából ott gátakat építettek és felgyűjtötték a Tisza vizét. Ugye Magyarország elég lapos domborzatú, és a kis gát is nagyon nagy tavat hoz létre, nagy kiterjedésű, 70 centis a vize, de több hektár, úgyhogy alig látjuk a túlsó végét. Viszont mivel évtizedek óta kész van és működik, az egész környezet erre állt be, és nagyon sok csónak van a kikötőkben, vannak strandok, tehát minthogyha a Balaton partján lennénk, de teljesen más, mint a Balaton.
Vadabb,
igen, és mivel elég régóta megvan, a természet átvette ezt a vizes környezeti állapotot, tehát nádas, fák, minthogyha a Duna-deltában csónakáznánk, és lehet bérelni motorcsónakot 6 lóerőig a robbanó motoros változatban. Csónak vezetői engedély nélkül is odaadják az embernek, hogy járjon vele, és akkor nyilván megnézik, hogy hány óra, és amikor visszaviszed, az órákat fizeted, vagy ha 6 óránál többet csónakáztál aznap, ott már nem növekszik az ára, tehát lehet 10 óra, 12 órát csónakázni, ugyanannyi, mint hogyha 6-ot csónakáztál volna, és ez nagyon izgalmas, mert mindig a csónak vezetőjéhez vagyunk kötve, ha nem mi vezetjük, sokkal többe kerül, így az üzemanyagot kell kifizetni, és a megfelelő órák után a díjat.
Te most béreltél, úgy tudom, hogy egy barátoddal mentél oda, igen. Béreltetek csónakot, de hogyha a csónaknak a motor zaja megzavarja a madarakat, vagy bementetek egy ilyen öbölbe, és ott várakoztatok, mert én is történetesen voltam a Tiszatónál, és ugyanígy bevittek ilyen kis nádasokba, és még megmutatták a madárnak a fészkét is, tehát van mit látni.
Igen, nagyon látványos a hely, ilyen vadregényes. Nyilván, ahol nagy távolságot kell megtenni vizen, ott működik a motor, nem nagyon zajos. Tehát az akkor lesz zajos, hogyha nagyon felpörgetjük, mint a motorbiciklinél is, lehet csendesen is használni, és akkor ilyen majdnem alapjáratban azért halad a csónak, kényelmes, nagy, biztonságos csónakot kaptunk, és úgy lehet haladni, és amikor meglátsz valamit, akkor lelassítasz, vagy megállsz. Érdekes, a Tiszató folyik, tehát van áramlása, lassú, de van. Tehát olyan, hogy megálltál, és akkor állsz, nem működik, hanem lassan haladsz, akkor vagy visszafele kell pörgetni a motort, vagy elkapkodni a fotózást.
Mindig mozgásban vagy.
Igen, egy kicsit igen, elsiklik veled a csónak a vizen. Ez volt az egyik nagy élmény, hogy mi vezettük a csónakot felváltva, hogy azért mindketten próbáljuk ki, mert egyikünk se vezetett még így motoros csónakot nagy vizeken.
De belejöttetek.
Belejöttünk hamar, mert nem bonyolult, viszont vannak olyan részei, ahova ki van írva a csatorna elején, a táblára, hogy robbanó motoros csónakkal, működő motorral nem szabad bemenni, és akkor kikapcsoltuk a motort, kiemeltük a vízből, és onnan kezdve evezni kellett. Én vittem evezőt, meg saját felfújható gumicsónakot, de nem tudtam, hogy a bérelt csónakban nem lesz két evező, hogy mindketten evezzünk. Ezért elég bonyolult egy evezővel haladni olyan helyen, ahol szűk a nádas.
És irányítani.
És irányítani is kell, meg haladni is. Tehát olyan is volt, hogy a csónak egyik felén se tudtuk vízbe tenni az evezőt.
Vagy megfordítani a csónakot.
Megfordítani szó se róla, át kellett menni egyik nagy tóból a másikba. Ilyen egy méter széles kis vízcsatorna, ahol nincs nád, ott lehetett haladni, de nem volt ahol evezni. Akkor, amikor kiértünk a következő nagy tóra, akkor elkezdett fújni a szél, és olyan nagy csónakunk volt, hogy vitorlaként viselkedett, és elfújt a tónak a másik szélére, mi nem oda akartunk menni. És mégis ott tartott, és nem tudtunk elevezni onnan, tehát azt hittem, hogy a karácsony is ott ér minket, de aztán nekifogtunk, és sziszifuszi munkával visszaeveztünk.
Képzeld el, ha egyedül lettél volna, ezért jó, hogy az ember ne legyen egyedül ilyen helyzetekben.
Egyedül azt mondtam volna, hogy nem tudok olvasni magyarul, és nem tudom elolvasni, hogy a motort le kellett volna állítani, és motorral haladtam volna. Ha beveszik. Nem ez volt a cél persze. Hát ha nyugisan haladsz, nem hirtelen és nagy zajjal, akkor nem is ijednek meg olyan hamar a madarak. Ott állnak a nád szélén, te a vízről látod, le tudod fényképezni, szép lassan közelítesz hozzá. Amikor nagyon közel érsz, akkor elrepül, de addig már 100 képet tudtál róla készíteni, és akkor vannak a vízbe épített, vagy a víz partjára épített madárlesek, amik ilyen 2-3 szintesek, tehát lépcsőn kell felmenni, és van például a küszvágott csér, az egy faj, így hívják azt a lest, és hogyha oda felmész, akkor ilyen úszó, 1 méter x 1 méter négyzet alakú fa építményekre tettek a küszvágó cséreknek egyfajta fészket. És abba tojtak, és azon ültek felváltva, tehát mindketten, egyik elment élelemére, a másik kotolt. Utána cseréltek, az egyik mindig rajta ült a tojásokon.
Tehát és könnyű volt lefényképezni.
Fényképezni is, meg aki nem fényképezni jár oda, mondjuk gyerekcsoportok, ha felmennek ide a madárles tetejére, mármint a legfelső szintjére, mert onnan látsz a legmesszebb, akkor ezeket meg lehet jó figyelni, a viselkedésüket, egy távcsővel esetleg közelebb hozni őket. Ezek nekem annyira meglepőek voltak, ezek a tavak, meg hogy ennyire be van az egész ott rendezve, és amikor
és
ott vagy
a nagy tavon,
és egyik tóról mész a másikra, akkor az az érzésed, hogy Magyarország egy nagy tórendszer. Közben, mikor eljössz onnan a Tiszatótól, már nem látsz annyira tavakat, De ott úgy éreztem magam, mint a Duna-deltában, hát nyilván nem ott voltunk, és lehet, hogy nem volt annyi madárfaj, de nagyon sokféle volt.
És szokva vannak az emberekhez, nem? Ezért könnyű fotózni.
Igen, nem annyira félősek, de azért nagyon nem lehet őket megközelíteni. De aki madárfotózással foglalkozik, az olyan felszereléssel kezdi el az ilyen tiszatavi látogatást, hogy nem is kell nagyon közel menni.
És kivárja, amíg jön a madár.
Igen, vagy óvatosan közelít feléjük. Mm. Ami a kempinget illeti, mi kinéztünk, vagy kettőt is, és előtte beszéltünk az ottani felelősökkel, hogy mennyibe kerül a szállás. Egy sátor egy embernek, van ott egy ilyen idegenforgalmi adó, ami egy napra 500 forint. Hát azzal együtt volt 3000 forint a szállás, ami talán 40 lej. Májusban voltunk, május végén. Nem tudom, hogyha beindul a szezon, lejár az iskola,
kezdődik
a vakáció, lehet, hogy akkor egy kicsit drágább lesz. Ez egy kikötő, aminek van kemping része is. Nagyon sok csónak oda beállva, még van egy híd is, ami átmegy az egyik csatornán. A híd alatt át lehet menni jó nagy hajókkal is, tehát elég meredeken kell felmenni a hídra, utána egy kis egyenes rész, és utána le, és oda felhoztunk két sátrat, a sátor mellé beállhattunk az autóval, ott volt villanyáram forrás is. Nyilván van egy rész, ahol lehet enni, asztalok, padok, és van melegvizes zuhany lehetőség, fogmosás. A víz egy kicsit furcsa illatú volt, hogy nem mondjam szagú, de
vajon a tóból nyerték
nem
ki?
Nem tudom, de olyan iszapos egy kicsit. Aha. De tiszta volt, nem ittuk meg, hanem csak mosakodtunk, meg fogat mostunk vele. Nem volt kiírva, hogy nem iható, de...
Nem kockáztattatok?
Nem kockáztattuk. Különben is 3-4 napig, amíg oda megy az ember, ha nem eszik saját készítésű levest vagy egyéb ételt, akkor még kibírja. Mi vittünk annyi ételt, és meg ott is vehettünk, mert mindenféle nagy áruház is van a településen, és vagy kétszer meg is kerestük. Hát ivóvizet onnan vettünk meg, még amit kellett. Kenyeret nem tudsz egy hétre vásárolni itthonról.
Igen, onnan kell bevásárolni.
Úgy terveztem, hogy az eddigi Duna-delták után legyen egy Tiszató. Örülök, hogy sikerült, és valószínű, hogy ősszel lesz egy kis Duna-delta, de még nem biztos.
Ugyancsak kituk madárgyűrűzés?
Nem hiszem, a környékére megyünk, de a madárgyűrűző tábor madárgyűrűzésről szól.
Tehát azt muszáj csinálni.
Azt nem, hogy muszáj csinálni, ami nem baj. Tehát ha valaki szereti, vagy jó neki ott, akkor csinálhatja. A baj az, hogy mi inkább madarat nézni és fotózni szerettünk volna. A gyűrűző tábor viszont 99%-ban arról szól, hogy ki kell bogozni a beragadt madarakat a hálóból, kicsi zsákba be, és a nagy sátorba letenni, majd felírni egy táblázatba, amit a főgyűrűző mond, adatokat, és már kell futni a következő. Óránként kellett a hálókat üríteni. Hogy...
De akkor keveset aludtatok, mert...
Lefekített. Keveset aludtunk, és nem volt olyan, hogy na most akkor van 3 órát, hogy menj el madarászni. Uh-huh. Nincs.
Nincs.
Ezért az egy kicsit másfajta, örülök, hogy kipróbáltuk, ez kicsit másfajta tevékenység, így is sikerült 4 újfajt összegyűjteni a fajbukhoz. Azokat töltöttem fel, és 2 nap múlva bezárták a fajbukot. Uh-huh. Azt mondták, hogy ideiglenesen, de még nem indult újra, és már júniusban vagyunk.
Uh-huh. Na kár, remélem, hogy azért újraindul.
Hát én is nagyon szeretném, mert már van 6 olyan fajom, amit feltölthetnék, és elég ritka fajok, és 5 másik faj, ami nem madár, az már 11, az 22 pont. Én 16. voltam, amikor bezárták. Lehet, hogy előbbre jutnék már az örök ranglistán.
Hát azt kívánom, hogy minél előbbrébb juss, és ez a játék folytatódjon, mert tényleg érdekes. Jó ismerni a madarakat. Én nagyon sok madarat a te Facebook oldaladról ismerek meg. Például most legutóbb láttam a hajnalmadarat, ami állítólag egy nagyon-nagyon ritka madár.
Nagyon ritka, és ott, ahol szokták...
Úgy néz ki, mint egy éjjeli lepke.
Igen, románul úgy is hívják, hogy fluturás disztünke, uh-huh. És nem értettem, hogy miért, hát az nem lepke. Na, amikor megláttam, hogy hogy repül, akkor meglepődtem, mert úgy repül, mintha lepke lenne. Uh-huh. Ilyen lassú szárnyozdulatokkal. Nem is tudom, hogy halad. Nagyon sok szempontból, tehát találó a román neve. A hajnalmadár nem tudom, hogy honnan jött, de nagyon szép a szín kombinációja is, amikor néha így álló helyzetben is így kitartja a két szárnyát.
Azért mondom, hogy olyan egy lepke.
Igen.
Egy éjjeli lepke.
És akkor is nehéz meglátni vagy lefotózni, amikor megmondják, hogy hol látták mondjuk a tegnap. Uh-huh. Oda mész, vársz, és nem jön. Én tavaly 2-szer mentem fel a transzfogarasra, egyszer autóval, csak ezzel ezért. A madarász barátommal, és 3 nappal később robogóval, az idén is autóval felmentünk, és akkor jött egy szebeni barátom, aki előző nap fotózta a hajnalmadarat, és azt mondta, hogy nyugodjatok, megjövök.
Megjelent a hajnalmadár.
A hajnalmadár megjelent, mert megjelent a szebeni barátom, akivel a Deltában ismerkedtem meg, és ő fotózta előző nap, és megmutatta, hogy hol a fészke. Na most ezt nem illik elmondani a rádióban, úgyhogy nem is fogom, de ha valaki azért megy, hogy lefotózza a madarat, akkor neki el tudom árulni, hogy hol van a fészek, és hogyha ott állsz, lehet, hogy vársz egy órát, kettőt, de akkor is előbb-utóbb megjelenik, mert oda viszi be vagy a társának, vagy a fiókáknak az ételt.
Voltak már fiókák is, vagy azt nem láttátok?
Ezt nem tudjuk, mert magasan volt a bejárat.
Tehát tényleg sziklában?
Valószínű, hogy sziklában szokta, most nem sziklában, hanem beton repedésbe tette a fészket, viszont ő befért, és az elég. Fiókák meg majd kiférnek.
Ez biztonságos.
Biztonságos, nem is túl hideg, nem is túl meleg, eső nem megy oda. Úgyhogy biztos, hogy előtte ő jó szétnéz a környéken, hogy hová szabad és hová lehet fészkelni.
Védett madár, gondolom, hogy igen.
Hát bizonyára, mert megnéztem a Rombird oldalon, ahova azt szokták feltölteni a madarászok, madárfotósok, hogy hol milyen fajt láttak. És főleg a ritkábbak. Az érdekesek, ez a pehelyréce is onnan jutott el hozzánk, aztán lementünk az Olt egyik tavába, Avrignál, és ott volt.
Csak azért a madárért.
Csak azért a madárért mentünk oda, és ami furcsa volt, hogy általában a tavon úgy végignézünk, és akkor látunk 5 szürkegémet, 30 szárcsa madarat, még néhány kócsagot, és semmi különlegest. Most semmi nem volt, csak ez az egy pehelyréce. Ez azért érdekes, mert Izlandon él, és lehet, hogy néha átjut Nagy-Britannia, Brit-szigetekre, hogy jutott ide egy példány az Olt völgyébe, ezt senki nem tudja.
Egy példány? Tehát nem volt még párja se?
Nem volt. Tehát mi nem láttuk. Na, arról nagyon szép képet sikerült készítenem.
És mindenki megnézheti a Facebook oldaladon.
Egyébként ez nincs is a fajbukon, mert Magyarországon szabadon nem él, de ezek azok az érdekességek, meg különleges
példányok. Tehát fel se lehet tölteni.
Oda nem, de ezek bekerülnek az albumba, ezek keretbe kerülnek a falra, és
trófeák.
Igen, ezek nagy trófeák. A hajnalmadár is, meg a pehelyréce is, és arról még csak annyit, hogy amikor ő fészket rak, akkor a saját pehelyes tollát tépi ki magából, és teszi be a fészekbe.
A pehelyréce.
És vannak ilyen mesterségesen oda készített fészek farmok, és ebből a saját magából kitépett pelyhekből 10%-át elveszik, gyűjtik zsákokba, és a réce, amikor látja, hogy hiányzik, akkor pótolja. És ebből gyűl össze annyi, hogy a nagyon drága pehely kabátokat ezzel töltik, de 5000 eurónál kezdődik az ára egy ilyen kabátnak.
De legalább a részét nem áldozzák fel.
Nem áldozzák fel, és nem veszik el az egész pelyhet, amit ő magából kitépett, hogy a végén egy csóri réce legyen belőle, hanem csak egy kicsit vesznek el belőle.
És Ott Izlandon
és a környékén, ahol ez él. Hát nálunk nem lehet.
Ebből az egy récéből nem lehet kinyerni a pehely kabátot.
Ha az összes pehelyét felhasználnánk, se lenne belőle, csak egy sapka.
Még az se. Most mesélj egy kicsit a transzfogarasról, a Tiszatóról, hogyha még van valami érdekesség, azt mondd el, és akkor nemrég jártál a transzfogarason, fotóztad ezt a hajnalmadarat, mesélj róla, hogy milyen most ott az út, meg a táj.
Azért meglepő számomra, hogy ilyen hamar megnyitották. Én jártam a transzfogarasi úton motorral június 22-én, és akkor is úgy volt megnyitva az út, hogy csak a vízesésig, és ott ki volt téve a tábla, hogy innen tovább mindenki saját felelősségre mehet csak, nem ajánljuk, el lehet menni, de nem ajánlott. Na most mit jelent az a nem ajánlott, hogy fent majdnem már a tó közelében, ahogy közelítünk a tóhoz, ott akkora hó volt még az úton, hogy abba tudtak vágni egy ilyen 3-4 méter széles sávot, de azon a sávon, mikor haladtál, akkor jobb és bal oldalt ilyen 5-6-7 méter magas volt a hó. Tehát abban a magas hóban vágtak egy ilyen ösvényt, vagy hogy mondjam, de az ösvény fala 5-6 méter magas volt. Tehát egy autó vagy autóbusz elfért, de kettő egymással szemben már nem. Tehát meg kellett várni. És ez egy ilyen 10-20 méter hosszan. Mentünk tovább a következő hasonló helyen, megint így.
Tehát aki találkoztál valakivel, az vissza
egyik,
kellett.
Egyik meg kellett várja, hogy a másik haladjon át, aki előbb odaért, gondolom, vagy általában ilyenkor a felfele haladónak van elsőbsége. és ott olvadozott a hó, de még ilyen magas falu folyosók voltak a hóba vágva, és úgy fel lehetett jutni a tóhoz. Na most én hallottam a rádióban, mert ugye hallgattam a Marosvásárhelyi rádiót még munkaidőben is, hogy megnyílt a Transzfogarasi út. Hát mondom, akkor másnap felmegyünk.
És ezt mikor hallottam?
Ez volt a múlt héten, fel is mentünk. Hónak, hát nem mondom, hogy nyoma nincs, mert ha felnézel úgy az oldalban, látsz három akkora foltot, hogy át tudnád ugrani. Ennyi hó maradt a télből, nem tudom télen mennyi volt. Lentről az aljból is látszik, hogy még itt-ott hébe-hóba van egy kis hó.
Pedig idén hidegebb volt a május.
Lehet, hogy nem volt annyira sok hó, ami el kellett olvadjon, és ezért hamarabb elolvadt. Tehát június 10-e után már meg tudták nyitni, ami legalább egy két hetes előnyt jelent, és azért örülök, hogy fel tudtunk menni, mert még nem volt vakáció, tehát még nem indult el mindenki. Lent nyilván meleg volt, fent hűvös, de nem volt hideg, és nem volt az a nagy tumultus. De azért voltak, tehát nem mondom, hogy nagyon kevés volt, vagy kihalt volt a Transzfogarasi út. Ha ilyen lenne egész évben, akkor minden héten fel lehetne menni. Én tudom, hogy milyen, amikor az utolsó 3 kilométeren, mielőtt felérnél a Bolyatóhoz, áll a sor. Motorral, robogóval ezt ki lehet cselezni, de autóval nem. Na akkor nem értem, hogy az emberek miért mennek, mert se parkolóhely, fizetős parkoló, de nincs hely. Hát akkor hogy oldod meg?
És akkor ilyenkor mi a teendő? Visszafordulsz, vagy?
Hát nem, vagy így a szezon elején mész, vagy megvárod a szezon végét, de az kockázatos, mert lehet, hogy felmész nyáron, és mire odaérsz, tél lesz, tehát 2 óra alatt ráthul a hó. Én örülök, hogy sikerült. Mondom, a tavaly 2-szer próbálkoztam a hajnalmadárral, nem is láttuk. Az idén, összejött. Mivel volt egy kis segítség, soktak nekünk, ezért egyből kóvályogtunk 2 órát, amíg odaért a szebeni barátom, és nem láttuk. Ahogy megjött ő, 5 perc múlva megjelent a madár, és készült róla lehet, hogy 200 fénykép, és abból választottam ki, vagy 10-et, amelyiket megmerek mutatni másnak, és abból van 2-3, amivel még dicsekedni is mernék. Úgyhogy a hajnalmadár is megvan, rajta van a Facebook listán, de nem tudom most feltölteni, mert szünetel a működés, és a pehely réce nincs rajta, de az biztos benne lesz az 5. albumban.
Tehát akkor az album már félig megvan, most az év közepén vagyunk.
Az év közepén vagyunk, akkor fogom elkezdeni, amikor jönnek a hosszú hideg téli unalmas esték. Nem kezdem el most, és akkor megcsinálom félig, meg ősszel 3/4, hanem amennyi anyag összegyűl a téli vakációig, mondjuk így, abból kezdem el megválogatni azt, amit érdemesnek találok, hogy az albumba bekerüljön, és a 30 oldal, A4-es méretű oldal az adott, mert eddig is akkorák voltak, és akkor nyilván ki kell választani a borítóképeket elől-hátul, és a többit elrendezni, úgyhogy valamilyen rendszer legyen benne, és legyen élvezetes annak, aki nézi.
Miről fogsz még mesélni az elkövetkezőkben? Mire számítsunk? Hova tervezel menni? Ez lett volna a kérdés.
Az őszi kiruccanás a Delta környékére tervben volna az 500 km Vásárhely túlcsa a legrövidebb úton, nem a Kituki táborba, oda egyébként nem lehet bemenni, csak külön engedéllyel, és a tábor lakók is csak akkor mehetnek, hogyha nem lépik túl a 17-es létszámot. Mi 3-an voltunk, és egy ideig 6-on, ez nem biztos, hogy jó, mert nekünk effektív dolgozni kellett ott, ami nem baj, mert nem bántuk, csak nem volt idő egyébre. Ha a 17-es létszám ott van, akkor úgy egy kis túlzással lökik egymást félre, hogy én akarok menni, és akkor meg lehet úgy szervezni a napi programot, hogy minden páros órában mentek ti, páratlanban mi, és a szünetben el lehet ugrani a tengerig, ami ott van 100 méterre, és akkor egy kicsit megmártozol. Édesvíz nincs, tehát a só, ha rátszáradt, akkor azt el kell viselni. Szeptember 28-án fürödtem a tengerben, és másnap indultunk haza. Úgyhogy elég hosszú öreg lányok nyara volt. Nem mondom, hogy meleg volt a vize, de nem volt kellemetlenül hideg. És annyira meleg volt a levegő, hogy még jól is esett, és amikor befejezted a fürdést, akkor nem fáztál, pedig fújt a szél.
Na, hát akkor várunk vissza. Várlak vissza ebben a műsorban majd szeptemberben, vagy októberben.
Inkább október, mert a szeptemberi hónap valamelyik hetén, valahol a közepén lesz ez a kiruccanás, és akkor valószínű, hogy elmegyünk egy hajókirándulásra is, ami a Deltában. Legalább egy napost annak is mernék ajánlani, aki nem madárfotós, vagy nem természetfotós. Ha azt átéli, végigcsinálja, akkor lehet, hogy természetfotós lesz utána.
Mert te is így váltál természetfotósra.
Nem, engem Máté Bencének az életműve csábított el. Én fotóztam azelőtt is évekig, meg eseményeken is, de amikor láttam, hogy milyen madárleseket, meg vadleseket épített saját elgondolása alapján, és azóta a világon mindenhol ezt a módszert követik, és én is a kiskertbe építettem egyet, és nagyon sok szép kép készült ott viszonylag ritka fajokról is. Na hát akkor csúsztam bele ebbe a madár, meg természetfotós helyzetbe, de nem bánom, mert onnan tudod, hogy jó dolgokat csinálsz, hogy nem unod meg egy-két év után, hanem ugyanolyan vagy egyre nagyobb kedvel készülsz a következő eseményre, amit te tervezel és szervezel. Az eredménynek ugyanúgy tudsz örülni, és látod, hogy más is örül neki.
És a természet mindig más arcát mutatja, tehát soha nem lehet megunni.
Annyira nem, hogyha végig csónakázol a Tisza tavon például az egyik csatornán, mikor jössz vissza, már nem ugyanazt látod. Pedig ugyanazon az ösvényen jössz, ha úgy veszük, mert a csatorna nem túl széles.
A világ mindig változóban van.
Változóban van, másképp látod, máshonnan jön a fény. Tehát mi nagyon nagy utat bejártunk aznap csónakkal, valami 6 liter üzemanyagot fogyasztottunk el, és azt mondták, hogy ahhoz képest, hogy egész napos túra volt.
És ahhoz a csónaknak lassan kellett haladnia.
Lassan kellett, de jó lett volna, hogyha végig használhattuk volna
a motort.
Vagy lett volna két evező. Igen. De tanultunk ebből is. Mindenkinek ajánlom, hogyha deszka ülésű csónakban akar egész nap utazni, vigyen kispárnát, mert nem akarom elmesélni, hogy utána 3 napig...
Mint ha lovagoltatok volna.
Újra tanultam járni.
Köszönöm még egyszer, és sok sikert továbbra is a madár fotózással és a természetjárással, és mindig járjál sikerrel.
Köszönöm szépen.